csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, Köves Lomó Rabival és Lövi Dániellel a vendégünkkel. Előre gyorsan mondom, hogy igen nagy utat fogunk megtenni, ez földrajzi értelemben is és időben is mondom. Kolozsvártól majd eljutunk az Amerikai Egyesült Államokig, az Amerikai Egyesült Államokból vissza Budapestre, de történelmi távlatot tekintve pedig hát Trianon lesz a beszélgetésünk egyik tárgya. Tekintettel arra, hogy Lövi Dániell kultúrakutató, helytörténész is, amellett, hogy vegyész professzor, és 26 évig az Amerikai Egyesült Államokban kutatott és tanult, és tanított főleg, és kolozsvári tanulmányai után ott élt, és két évvel ezelőtt visszajött, nem, rosszul mondom, ugye nem vissza, hanem két évvel ezelőtt eljött Budapestre, hogy megnézze, milyen az a Magyarország, ami Trianon után kialakult, mert hogy korábban soha nem ismerte azt a trianoni határok utáni létformát, mert Kolozsváron töltötte fiatalkorát, ha jól tudom. Hány évesen ment ki az Egyesült Államokban?
Hát nem voltam túlságosan fiatal, 38-an mentem ki, mert doktorátusi programba mentem, és megvolt már az adjunktusi állásom a Kolozsvári Egyetemen, úgyhogy én tényleg tanulmányi útra mentem, az volt a szándékom, hogy ott egy doktorátus szerezzek, és azután visszatérjek Kolozsvár, aztán nem úgy alakult, tehát szakmailag a pályám nagyon szerencsésre sikeredett. Először kinevezést kaptam a Memphis-i Egyetemre, Tennessee államba, mint állandó tanár és kutatótanár, és utána a haditengerészethez kerültem.
Haditengerészethez, mint vegyész professzor?
Mint kutatóvegyész, tehát ott nagyon komoly publikációim születtek, tényleg a tudomány élvonalába kerültem, úgyhogy hiába terveztem azt, hogy hazatérek Kolozsvára, mert a szakma az ott tartott, és a szakma gyakorlás az Egyesült Államokban az különösképpen kedvező körülményeknek örvend, tehát sehol másod, még Nyugat-Európában sem sincsenek meg azok a lehetőségek és infrastruktúrális adottságok, mint az Egyesült Államokban.
Közben vagy már előtte indult a kultúrtörténeti helytörténészi kutatói munkája, mert előre mondom, hogy a hallgatók ezt is tudják most már akkor önről, hogy négy nagy monográfia és rengeteg publikációja van. Kolozsváról három kötete jelent meg, és Nagyváradról is. És hát ebben vastagon természetesen majd a Nagyvárad és a kolozsvári zsidóság sorsáról és a Trianon előtt és utáni élethelyzetekről fogunk majd beszélgetni, hiszen ez is tanulmányainak része. Ezt még Kolozsvárot kezdte, gondolom.
Hát az első könyvem a Kőbeírt Kolozsvár, amit Demeter Jánossal és Néhai Asztalos Lajossal írtunk, az tényleg a kommunizmus legsötétebb éveiben készült, ha nem is készre, de akkor fényképeztük le a város feliratos emlékeit, amikor úgy tűnt, hogy a hatóság mindent le fog venni és le fog verni, tehát próbáltunk egy ilyen kulturális mentőakciót kezdeményezni. Ezt kijuttattuk akkor a Széchenyi könyvtárnak diplomáciai.
Ezek a magyar emlékei, vagy a zsidó, vagy magyar zsidó emlékei
ez
voltak?
Az összes feliratos emléke volt Kolozsvárnak, tehát a középkoriak azok latin és német nyelvűek voltak. Nagyon sok magyar emlék, nyilván az volt a fókusza, mert az volt a legveszélyeztetettebb, benne voltak a héber és zsidó vonatkozású emléktáblák is, azok valamennyire védettebbek voltak, mert vagy temetőkben, vagy a neológ templomnak a belterében voltak elhelyezve, tehát nem kültéri helyen, ahol szemet szúrtak volna, és azért is csináltuk, próbáltuk az exhaustív, tehát a maga teljességében feltérképezni őket, hogy ne legyünk támadhatók, mert állandóan féltünk attól, hogy majd számon kérik tőlünk, hogy mit akarunk mi ezzel a sok fényképezéssel.
Ehhez különben engedélyt kellett kérni? Ezt gondolom a 60-as, 70-es években volt. Hogy hát ez így fű alatt történt.
Ebben engedélyt kellett volna kérni a Demeter János, félhivatásos fényképész volt, úgyhogy neki volt valamilyen klubigazolványa, és azt mutogatta, hogy bárhol számon kérték, de eléggé szóval minimális védettséget nyújtott csak. Ennek ellenére nem
szóval titkos jelenőrség nem tűnt föl,
hogy... bajba. Viszont a Kolozs, tehát a romániai rendszerváltozás után már publikálhatóvá vált, és akkor közöltük is elég hamar, tehát a NIS kiadó felvállalta, és nagyon szép kiadványt hozott ki, amit aztán tovább vittek a fiatalok, és...
És a kettő között eltelt 15 év, vagy 20 év, ugye?
Hát a kettő felvételes között körülbelül 10, másfél év.
És a számításatok évtized. Az bejött, hogy ezeknek a nagy része eltűnt addigra, ezeknek a feliratos
hát,
emlékeknek?
Egy része eltűnt, egy része viszont megmenekült, mert azért a 89-es évek után már nem voltak veszélyeztetve. Uh-huh. A másik érdekes dolog, hogy hogyan lett ebből a kolozsvári zsidóságot adatoló kötet. Mindig azt szokták mondani, hogy iszkort írtam egyedül. Úgyhogy a Morgantowni Egyetemen voltam West Virginiában a PhD tanulmányaim keretében, és nyári tanfolyamra jöttek magyar származású zsidó tanárok továbbképzésre, és mikor meghallották, hogy van egy ilyen kötet, akkor kérték, hogy a zsidó vonatkozású emléktáblákat ollózzam össze. És akkor ezt összevágtam, és meglepően izgalmas kis kötet lett belőle, egy ilyen 31 néhány oldalas fényképekkel. És akkor azt elvittem Braham professzorhoz, és ő megnézte, és azt mondta, hogy hát pályázzak ösztöndíjra. Mondtam, hát én nem vagyok történész. Azt mondta, az nem baj, én sem vagyok. És akkor nagyon szép ajánló
a legjobb leveket. Történészek vegyészekből szoktak. Azt mondtam, hogy a Haraszti Gyuri is vegyész volt talán,
tudom,
aki múlt héten volt vendégem.
Elmondta nekem. Hát Braham professzor, ő összehasonlító politika történettel foglalkozott. Több mint 200 kötetet írt és szerkesztett a holokauszt témakörben. Ennek része a magyar, része a román, része az ukrán holokauszt is. De a kezembe nyomott űrlapokat, hogy pályázzak, és akkor olyan személyektől kaptam ajánlólevelet, mint Kányádi Sándor, meg Szilágyi Júlia eszéíró, meg azt hiszem Szőcs Géza, aki akkor az RMDS-nek volt az ügyvezető igazgatója.
Ez a 90-es évek eleje, vagy közepe?
90 éves, uh-huh. 90, igen, 91-től voltam az Egyesült Államokban, és megkaptam a pályázatot, és akkor írtam, elküldtem neki a, mit tudom én, 120 oldalas változatot, hogy ez még messze a kéztől, ezen még rengeteg munka van. Ő rögtön kifizette a pályázatot, gratulált, és azután én még legalább 3 évig dolgoztam, ameddig könyvé érett. Ez volt az, amit a téglagyártól a tehervonatig jelentetett meg az Erdély Szépmíves cég, amit akkor Szőcs Géza vezetett.
És valahogy a Géza, ő egy patronusod, mert látom, hogy az árukapcsást helyesen raktam össze, mert egy kicsit elsőre meg is lepett, hogy a nagyváradi könyvet azt az Unitárius Egyház adta ki, és hogy van a kapcsolat?
Igen,
örömteli, de hogy ez hogy alakul?
Na most hadd menjünk egy kicsit vissza az időben, tehát ennek a kolozsvári könyvnek a sokszorosan bővített változatát, ami a Kálváriától a Tragédiáig címen jelent meg, és ami mind a mint a népmesében 7 évig dolgoztam, ameddig az elsőből a második változatig eljutottam. Ez egy külön nagyon izgalmas téma, mert még élő történelem volt, rengeteg visszajelzést kaptam, megkeresést, levelet, dokumentumokat küldtek el nekem, és azokat mind be kellett építeni a már meglévő struktúrába. Nos, a bővített változatot azt a Koinónia kiadó adta ki, ami a Kolozsvári Református Egyháznak a kiadója. Ők adták ki a nemrég megjelent interjúkötetemet is üldözöttekkel és kortanukkal, és mint említetted, a nagyváradi könyvet azt Elekes Botond vállalta föl a Magyarország Unitárius Egyház nevében is. Én ezt nagyon szerencsésnek tartom, mert ezáltal ez nem egy belső szűkörű zsidó ügy, nem egy belterjes ügy, hanem ez valahol úgy érzem, hogy a magyar történetírásnak egy szeletévé vált, egy szegmensévé.
Különben vált. Nem akarok előre szaladni, mert még annyi mindent, még egy 150 évet meg kellene beszélnünk, csak akkor valahogy mégis a végére érünk bizonyos szempontból ennek a 150 évnek, hogy engem nagyon érdekel az, hogy az erdélyi magyarság az tényleg hogyan tekint ennek a történelem ezen szomorú fejezetére, a saját identitása szempontjából. Tehát ugye erről sokat szoktunk beszélgetni, hogy a holokauszt történetét azt mennyire tekinti mondjuk a magyar többségi társadalom sajátjának, mennyire tekinti ezt a saját történetének. Van abban különbség szerinted, ahogy mondjuk a trianoni, most nevezzük trianoni Magyarországon, a magyar többségi társadalom ezt 2020-ban tekinti ezt a történetet, és ahogy az erdélyi magyarok tekintenek erre a történetre, már a holokausztra? A magyar zsidók holokausztjára?
Értem a kérdést, megválaszolni nagyon bonyolult, ugyanis azzal kell kezdenem, hogy egészen másképp látják és látták, sajnos már a legtöbben nem élnek, a vészkorszakot azok közül, akik a háború után közvetlenül nem tértek vissza Kolozsvárra, mint azok, akik visszatértek és integrálódtak a társadalomba.
Már a zsidók?
A zsidókról van szó, igen. Uh-huh. Tehát nagyon sokan az elhurcolást követően vagy Svédországba, vagy az Egyesült Államokba mentek, akik ugye támogatták azt, hogy biztosan nem kommunista meggyőződésű fiatal, felkészült, életképes embereket vándoroltassanak be. Ők, az ő emlékezetükben megfagyott az a kép, amikor a csőcselék az utcán gúnyos megjegyzéseket tettek a bevagonírozás fele hajtott emberekről, elesett idős asszonyok, gyermekeiket cipelő nagyszülőkről. Tehát ők erre emlékeztek, akik visszatértek, és ott tanárok, orvosok, ügyvédek, bolgozók lettek, azok egészen másképp tekintettek rá, azok valahol a megbocsájtásnak az álláspontjára helyezkedtek. Na most a különbség a rendszerváltozásig az volt, hogy egyértelműen a zsidók Erdélyben azok a magyarságot támogatták, a magyarság részének tekintették magukat művelődési és nyelvi szempontból egyaránt. A gond akkor kezdődött, amikor a rendszerváltozás után szétválasztották a magyar iskolákat a román tanintézetektől, és akkor sokszor a magyar zsidókon kérték számon, hogy ők miért nem lépnek föl ez ellen, holott egy régi baj és régi véteknek az orvoslását próbálta meg akkor Mircea Málica oktatásügyi miniszter 1990 elején.
És ez a zsidóknak a hozzáállás, elnézést, csak egy szóban, a nem zsidó magyaroknak a hozzáállása, abban is ugyanez a különbség, vagy ezzel párhuzamos különbség felelhető?
Tehát, hogy
a magyarok, a keresztény magyarok Erdélyben mennyire tekintik a holokauszt, a vészkorszak történetét egy saját történetnek, tehát mondjuk a magyarság tragédiájának. Más-e ez ahhoz képest, hogy mondjuk a magyar többségi társadalom nézi ezt a kérdést?
Hát erre megint egy személyes választ adhatok. Jeszenszky Géza történészként nagyon szép tanulmányt írt a kolozsvári zsidóság történetét adatoló könyvemről. És nagyon csúnyán rátámadtak a szélső jobboldaliak, lezsidóbérencezték, a legszörnyűbb jelzős szerkezeteket használták Jeszenszky Géza ellen. És én érdeklődéssel olvastam, hogy mikor lesz velem gondjuk, velem nem volt. Tehát azt természetesen...
Ezek magyar szélső jobboldal, vagy romániai?
Magyarországi
szélső jobboldal támadta meg.
Igen.
És önt nem?
Engem nem. Engem tőlem természetesnek vették, hogy én megírtam a zsidóság történetét, de Jeszenszky Gézától nagyon rossz néven, hogy erről méltatóan nyilatkozott, és komoly tanulmányt írt.
Még visszamenek Slobó eredeti kérdésére, mert szerintem inkluzíve az is benne volt, hogy a romániai magyarság a második világháború után érezte-e, előfordult-e ez beszélgetésben, hogy azonos sorsú az korábban üldözött zsidósággal? Hiszen a romániai magyarok, amikor a Ceausescu rendszer nacionalizmusa ugye egyre jobban diszkriminálja a magyarságot, ugyanazt a kirekesztettséget kezdi megélni, mint amit a zsidók megértek. Támad-e a nem zsidók és zsidók között emiatt?
Közös felület.
Közös felület, bármilyen.
Tehát szövetségvállalás.
Nem, a szolidaritás, megértés, igen, egymással találás ebben a egyébként közös sorsban.
Igen, én úgy érzem, hogy tényleg 1999 előtt eléggé sors közösségről beszélhettünk.
1989. Tehát a rendszerváltás előtt.
1990 előtt. 89 végén volt a rendszerváltás.
Tehát az előtt.
Tehát az előtt volt tényleg egy ilyen egymásra utaltság, és mindig könnyebb közös ellenség ellen fellépni, mint közös cél érdekében.
Ez sajnos mennyire pontos.
Igen. Azután talán nem, én úgy gondolom, hogy nem volt jelentős a kérdés, mert inkább gazdasági vonalra terelődött a társadalom értékrendje, és inkább azt nézték, hogy miből lehet üzletet csinálni, pénzt keresni, vállalkozást indítani. Persze, hogy román-magyar ellentétek azok megmaradtak, időnként szítják is őket, főleg a választási kampányban, de...
Kevésbé volt már éles ez a nemzeti hovatartozás kérdés, ez már kevésbé volt éles, és kevésbé volt kiélezett, és ezért kevésbé is voltak ezek a közös metszetek.
Igen, hát megint példával élnék, hogy az emberek szintjén az nem igazán nyilvánult meg, tehát a kozmetika gyárban dolgoztam az 1970-es évek végétől 80-as évek elejéig, és ott ugye Romániában nem volt hivatalos húsvét. És akkor, amikor a magyar húsvét volt, akkor a magyar asszonyok szépen felöltöztek, behozták a süteményt, és ők akkor nem dolgoztak. Tehát bejöttek a munkahelyükre, de nem dolgoztak. Helyettük a román munkásasszonyok végezték el a szükséges teendőket. Persze megkínálták őket süteménnyel, tehát teljes összhang volt. Utána mondjuk két héttel később a román húsvét következett, akkor pont ennek a fordítottja volt. Tehát volt ilyen hallgatólagos megértés, a vezetőség is szemet hunyt fölötte. Tehát ilyen hagy élni, hogy élni hagyjalak mondás alapján működött a társadalom. Én például mindvégig magyar iskolában jártam, magyar gimnáziumból érettségiztem, sőt az egyetemen is a melléktantárgyakat, hát én ugye vegyész voltam, de egy csomó társadalomtudományt felvettünk, azt magyarul hallgathattam, és nagyon kiváló tanáraink voltak.
A Bolyain.
Hát ez már Bábes-Bolyai Egyesített Egyetem volt, de a Bolyai jegyében még megvolt ez a lehetőség, hogy magyar nyelven hallgassuk például a politikai gazdaságtan, filozófiát, etikát, szociológiát.
Hát ezek rettenesen fontos dolgok, hogy anyanyelven lehetett tanulni.
Módszertant, pedagógiát, tehát ezeket mind magyarul.
A családban egy picit visszamennénk, ugye, mert régi erdélyi zsidó-magyar családról van szó. Honnan származnak a nagyszülők, szülők? Nem kolozsváriak, ugye később költöztek oda.
Hát a nagyapám ága az kisjenői, a körös kisjenői, és a nagyszüleim azok már mind Temesváron éltek. Úgyhogy ezért van az, hogy elmondhatom, hogy a háború után évtized, de született zsidó gyerekként én három nagyszülőmet ismerhettem, ami nagyon kiváltságos helyzet, mert végül is a Romániából nem hurcolták el, legalábbis a történeti Romániából nem hurcolták el a zsidókat. Édesanyám leírja önéletrajzi könyvében a Tűnő hangokban, hogy hetekig becsomagolt hátizsákkal a zongorán várakoztak arra, hogy a deportálási parancs megérkezik.
Ez Temesvár?
Ez Temesvár. Végül össze is állították a deportáló vonatokat, de utolsó pillanatban a román anyakirálynő, meg királyné, meg Miron Kostya, a egyházfő meggyőzte Antonescut, hogy ne hurcolják el a zsidókat. Történészek szerint ez azért volt lehetséges, mert Antonescu Stalingrád után belátta, hogy ezt a háborút Németország elveszti, és mivel Kálai nem volt hajlandó a magyar zsidókat kiadni, ezért azt mondta, hogy ő sem fogja őket kiadni.
Úgyhogy csak neki volt egy sikeres kiugrása a magyaroknak meg.
Nem volt.
Hát az később volt a sikeres kiugrás, az már később, mert ő Románia előbb került volna sorra, mint Magyarország, mert úgy gyűjtötték össze, hogy görög, olasz, tehát egyre.
Ugye ezzel a német megszállást meg tudta előzni.
Távolabbi helyekről, igen. Uh-huh. Úgyhogy
akkor a családnak itt most nem volt közvetlen a Shoában vesztesége?
Nem volt a Shoában vesztessége, viszont érdekes az, hogy egy nagyon jelentős vesztessége volt az első világháborúban, amikor a nagyapám bátyja, Nasic György, akit ma is megtalálunk a Gulyásféle írói álnévlexikonban, Temesvári György néven. Úgy tűnik, hogy ő volt a család fáklyavivő, egy különben négy tehetséges fivér közül ő volt a legkiválóbb. Őt kiküldték budapesti jogásztanhallgatóként az olasz frontra haditudósítani, és már első napokban szerencsétlen módon eltalált egy golyó, úgyhogy Érckoporsóban hozták haza a Temesvárra, és az ő tiszteletére nyitották meg a föld alatti kriptát, ahol aztán évtizedeken átvándoroltak a későbbiek során elhunyt családtagok. Ez még egyik nagy rámváró kötelezettség.
Feldolgozni?
Hogy Temesvári Györgynek a munkásságát feldolgozzam. 22 éves koráig több kötetnyi újságcikket közölt, ami között van egy csomó politikai vitacikk, van
jó, azt kérhetem, hogy felsorolást folytassuk a hírek után, mert pontosan fél kettő van, és Lövi Dániellel és Köves Lomóval innen folytatjuk.
Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. csak semmi Majré.
Mai vendégünk Lövi Dániel, kutató vegyész egyetemi tanár, aki 26 évig az Egyesült Államokban kutatott, oktatott sok egyetemen, 2 éve él Magyarországon, Kolozsvárról indult, és a család is erdélyi, magyar zsidó család, és éppen arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy kicsit grafomán családról van szó, hiszen sokan írtak, és sokat, mint ahogy ön is nagyon sokat írt, de hát édesanyjáról olvasom, hogy idegen nyelvek tanára volt, emlékíró, meseíró, ő maga is, és most az egyik unokatestvéréről, nagybátyáról beszélt, aki szintén ugye hát rengeteget publikált annak idején. De közben itt az a kérdés hangzott el, hogy beszélgetve és eljutott trianoni Magyarország utáni helyzetről, hogy vajon a zsidóság és a magyarság hogyan éli meg a utána majd később a háborús időket, és már sokat beszéltünk a deportálás időszakáról, amit szerencsére a Lövi család tulajdonképpen meg is úszott, mert Romániában egészen más volt a helyzet, nem volt tömeges deportálás, hogy Kolozsvárot, ahol hát végül is tanult, mekkora volt a visszatérő zsidóság száma, vagy az ott maradt zsidóság száma a háború után évtizedekben, mennyire volt erős a zsidó közösség, mennyire lehetett ez nyilvános, és vajon hogyan alakult a zsidók élete? És a család mennyire tartozott ehhez a hitközséghez, ha kérdezhetem így?
Hát a visszatértek száma viszonylag jelentős volt ahhoz képest, amekkorára már a zsugorodott a kolozsvári közösség, kb. Ilyen 300 valahány tagot számlál.
Tehát jelenleg?
Igen, akik közül hát nagyon sokan fél, meg negyed zsidók csak jól érzik magukat a közösségben, és azért oda vonzódnak, és eljárnak a rendezvényekre. A háború után még volt 2 működő zsinagógája Kolozsvárnak, ma már csak egy maradt. Az egyiket átvette az egyetem, és a judaisztika tanszék működött benne. Ez a zsidókórház mögötti zsinagóga volt. Akkor még volt, de azért nagyon sok idős emberből állt már akkor a közösség. Már még jobban előregedett a kolozsvári zsidó közösség. Nagyon sok fiatal, aki még akkor ott élt, azt kivándorolt, rendszerint aliázott, de sokan az Egyesült Államokba mentek, úgyhogy nagy volt a leolvadás, különösen a fiatal korosztályokban, ezért az utánpótlás az eléggé csekély volt. Mai napig van zsidó művelődési élet Kolozsváron, tehát van egy Talmud Tóra, kórus, vannak, megünnepelnek minden komolyabb zsidó ünnepet, van egy kóser kantin, tehát egy...
Tehát akkor ugye van minden.
Igen, ez egy szervezet közösség. Sajnos rabbi a Kolozsvárnak már sok Bármi éve nincs. Az utolsó, az jó lesz rabbi volt, aki Izraelből tért haza, és akkor a bukaresti zsidó vezetőség megkövetelte tőle, hogy nem tudom, egy év alatt tanuljon meg románul. És hát mivel magyar anyanyelvű volt, és a hébert, vagy az ivritet bírta, hát ez olyan elvárás volt, aminek nem tudott megfelelni. Úgyhogy
egyébként akkor, ha jól értem, semmiféle olyan reneszánsz a zsidó életnek nem lelhető fel, mint szerencsére Magyarországon, igen, az utóbbi időkben.
Hát sokkal kisebb a közösség. Én úgy tudom, hogy Nagyváradon van jelentősebb reneszánsza a zsidó életnek, mert oda visszatértek családok Izraelből, tehát olyanok, akik felmenő ágon
visszatértek, ez milyen
magyar
érdekes.
Eredettel bírtak, azok visszajöttek.
Hát és gyönyörűen újították fel a nagyváradi zsinagógát, az káprázatosan szép munka volt. Egy picit visszatérnék a kutatáshoz. Ugye 3 monográfiát ír Kolozsvárról, egyet Nagyváradról, rengeteg interjú is feldolgozásra került, ugye ez az oral history része a munkáknak, de hát közben az Amerikai Egyesült Államokban élt, akkor hogyan készültek az interjúk? Tehát honnan, miközben az Amerikai Egyesült Államok számos egyetemén vegyész professzorként oktat, és még kutat is, közben írja ezeket a munkákat, mint hogy az első részben említette, aki nem hallotta, Brehm professzorral kapcsolatban volt egyik munkája okán, és egy nagyon jelentős adatfeldolgozást végez a erdélyi különös tekintettel a kolozsvári és a nagyváradi zsidók életéről. Hogy ezt hogyan tudta megcsinálni?
Hát a kolozsvári könyveim oral history részét azt még az 1990-es évek elején és egészen végéig gyűjtöttem össze, tehát amit most megjelentettem, azok közül 25 éves interjúk is voltak, csak nem adódott lehetőség rá, hogy korábban sajtó alá rendezzem. Hát én nagyon gyakran jártam haza, gyakran évente egyszer vagy kétszer meglátogattam a szüleimet Kolozsváron, és olyankor készítettem ezeket az interjúkat hangfelvételként, és hát, hogy úgy mondjam, kézről kézre adtak az emberek, mert ismerték vagy édesapámat, vagy édesanyámat, vagy engem, úgyhogy nem volt semmilyen akadálya annak, hogy én találkozzam a különböző...
Igen, az édesapja egy nagyon népszerű gyerekorvos volt, több generációnak az orvosa is, hogy ilyen módon nagy bizalommal voltak irántuk, önök iránt.
És igen, akkor... és egymásnak telefonáltak, hogy fogadjanak engem, és akkor egy időt, főleg miután az első kötetem megjelent, akkor úgy érezték az emberek, hogy jó helyre kerül az az információ, amit ők nem akartak magukkal vinni. És volt olyan egyetemi professzor, aki például kikötötte, hogy nem hangfelvevőt nem használhatok, jegyzeteljek. Két délután töltöttem vele, utána átadtam neki az össze az összefoglalt interjút, amihez ő elvégezte a szükségesnek vélt javításokat, és amikor egyszer kiment a szobából, akkor a felesége elsírta magát, és azt mondta, hogy 40 év együttélés alatt nagyon sok mindent nem hallott ezek közül, a történetek közül, és a professzor úr egy évvel később elhunyt. Tehát kimondtan az volt benne, hogy ezt most
Mégis elmondja,
és én úgy érzem, hogy nagyon megtisztelt a bizalmával, hogy rám bízta ezt, és aztán ezt publikáltuk is ebben a legutóbbi kötetben.
Tehát, hogyha megengeded itt, akkor erre a legutóbbi kötetre egy pár érdekesség, ami nekem fölkeltette az érdeklődésemet, és szerintem a hallgatóknak is biztos, hogy érdekes lesz. És olyan témákat is hagy érintsek, ami itt ebben a műsorfolyamban, sorozatban már többször érintve kerültek, és ezek főleg ezek az identitás kérdések, a magyarság, zsidóság, ebben az esetben a Romániával vagy a románokkal való identitás viszony. És az egyik érdekes adat, hogy a második bécsi döntés idején, ha jól emlékszem, akkor azt írod, de hát gondolom ezek publikus adatok, hogy 92 ezeren laktak Nagyváradon, és ebből 20 ezer zsidó volt, és ebből a 20 ezer zsidóból 1500 volt az, aki zsidó nemzetiségűnek tekintette magát. Ugye a többiek pedig a vallásukat tekintették zsidónak. Ugye számomra azért egy érdekes adat, nem meglepő, de azért érdekes, mert ugye a mi fejünkben az van, hogy a magyarországi cionizmusnak a központja, vagy epicentruma, az mindig is Erdély volt a magyarországi zsidóság keretében. Ugye egy pár műsorra ezelőtt beszélgettünk Kasznerről, ugye Kolozsváron aktív cionista élet volt, ugyanakkor nagyon aktív volt a magyarsághoz való kötődés is, és hogy arról tudsz-e, biztos, hogy tudsz egy pár szót mondani, mint történész, mint pedig, mint aki a családjában is érintett, hogy ez a viszony az, hogy például a románok mennyire igyekezték, vagy a trianon utáni Erdélyben mennyire igyekezték átformálni a magyar zsidóknak az identitását, és leválasztani őket a magyarokról. Ugye Csehszlovákiában volt egy ilyen tendencia. Romániában ez mennyire volt jellemző? Mennyire próbálta maga a román államhatalom tendáltatni a zsidókat abba az irányba, hogy inkább zsidó nemzetiségűnek tekintsék magukat, és ez mennyire volt a befolyásoló tényező a ottani cionista mozgalmak tekintetében. És aztán hogyan alakult ez annak a fényében, hogy mondjuk a második bécsi döntés után azt az Új Keletet, ami mondjuk a magyar kultúrán, azt a Új Kelet nevű lapot, amit ugye Kolozsván alapítottak pont Trianon hajnalán, azt pont a magyarok tiltják be 40-ben, amikor bevonulnak. Szóval ezek a dolgok hogyan hatottak egymásra?
Hát nagyon erős nyomás alá került a szerdély magát magyar kultúrájú és magyar anyanyelvűnek való, sőt magyar identitásnak való zsidósága az úgynevezett impérium változás után, amikor magyar királyság fennhatósága alól román közigazgatás alá, Ferdinánd király alá került. Az egyik ilyen szigorító intézkedés az 1921. augusztus 21-i népszámláláskor volt, amikor izraelita vallású, csak zsidó nemzetiségűnek vallhatta magát. És nagyon komoly büntetéseket helyeztek kilátásba. Ilyen 1000 lejre büntették azokat, akik úgymond hamisan nyilatkoztak, meg
hazudtak.
Hazudtak. Na most az érdekes az, hogy Kolozsváron ez nagyon hatott, tehát több mint 99%-ban a kolozsváriak azok zsidónak vallották magukat, viszont Nagyváradon úgy tudom, hogy csak 76%-ban, tehát még a koercitív erő dacára is ők vállalták a magyarságukat, amiben valószínűleg Kecskeméti Lipót neológ főrabbinak volt nagy szerepe, aki olyan míves magyar nyelvet beszélt, hogy a prédikációja gyakran Ady Endre is beült. Tehát tanult tőle magyar szónoki fordulatokat. A következett a Mürzeszku törvény 1923-ban, ami 3000 zsidó családnak elvette az állampolgárságát, nagyon nehéz helyzetbe taszítva őket, tehát 3000 erdélyi zsidó család, mivel nem volt bejegyezve 1918, azt hiszem december 1 előtt, ezért állampolgárságától megfosztatott. A igazi csapást az 1925-ös Konstantin Angelescu törvény hozta, a úgynevezett Angelescu féle oktatási törvény, ami kimondta, hogy zsidó gyerek csak államiskolába járhat, aminek az oktatási nyelve nyilván román volt, az államnyelve, vagy felekezeti iskolába, aminek az oktatási nyelve lehetett román, héber vagy jidis. Most az erdélyi zsidóságnak csak egy viszonylag kis része beszélte anyanyelvként a jidist, a máramarosiak, a elvétve beszterce környékiek, a héber pedig az mindegyiküknek tanult nyelv volt. Tehát
a többség anyanyelve magyar volt.
A többség anyanyelve magyar volt, és bármilyen tiltakozásra azt a hivatalos választ kapták Angelescu minisztertől, hogy megengedhetetlen az, hogy zsidó gyerekek magyar nyelven tanuljanak. Nyilván, hogy akkor egyre
és akkor
többen...
ez azt jelentette, hogy a zsidó felekezeti iskolák a két világháború között valóban váltottak, és onnantól fogva ilyen héber gimnáziumok, vagy román nyelvre váltottak?
Valóban váltottak, igen. Tehát magyar nyelvű oktatás csak illegálisan volt. Kecskeméti Lipót főrabbi, ő továbbra is magyarul tartotta a vallásoktatást, de valahogy a hatóság éberségét kijátszva.
És különben nálam úgy, hogy közben szólok, de hogy és ez például a prédikáció nyelvére is kihatott? Tehát, hogy
a prédikáció nyelvére nem, tehát ez a kimondtan az oktatásra irányult. Na most, hogyha egy gyerek román kultúrkörnyezetbe kerül, mindent az állam nyelvén tanul, akkor nyilván, hogy idővel disszimilálódik a magyarságtól. Ez óhatatlan, a baráti köre megváltozik, a társasága megváltozik, úgyhogy ez elég erős hatást gyakorolt. Noha a legtöbben azért megtartották a magyarságukat. Na most itt, ha szabad, elmondanám, hogy milyen lehetőségek nyíltak meg az erdélyi magyar kulturális zsidók előtt. Kb. 181 ezeren tértek vissza, vagy kerültek át román fennhatóság alá.
1920-ban, tehát most
1920-ban, hát 19 után 181 ezer embert érintett. Tehát egyfelől volt a cionizmus vállalása, másfelől a magyar kultúrához való hűségnek a fenntartása. A harmadik a románság fele való közeledés. Erre mondjuk azért is kényszerültek, mert vallási alapon a bukaresti román zsidósággal kellett valamilyen módon kapcsolatot építeni. Természetesen az lett a központ, és egy ilyen nagyon heterogén zsidóság élt Nagy Romániában. Tehát voltak a beszarábiai zsidók, akik Romániához kerültek, és akik nagyrészt orosz anyanyelvűek voltak, az erdélyek, akik túlnyomó részt magyar anyanyelvűek voltak német anyanyelvűek, zsidók is, szóval egy nehezen ellenőrizhető vagy összefogható társaság volt. A negyedik opció volt az internacionalizmus, amikor valójában egy nemzet fölöttiséget vállaltak a Szovjetunióból érkező hamis propaganda hatására, amit még akkor nagyon sokan elhittek.
Tehát akkor ott... mondjuk azt a baloldali munkásmozgalmakra gondolsz? Tehát, hogy az is egy identitás elem, vagy egy jellemző identitás képző volt a román?
Nem, itt voltak magyar... olyanok, hogy illegális marxizmus tanfolyamok, amiket professzorok házában tartottak, és ami sok fiatalt megragadott, és baloldali mozgalmak története, amit szintén zárt körben oktattak. Általában, ha belegondolunk a két világháború közötti helyzetbe, ott két lehetőség volt, vagy a nemzeti szocializmussal rokon szenvezni, vagy a kommunizmussal, és akkor a kommunizmus jobban nézett ki, tehát sosem szabad összetéveszteni.
Emberarcuk volt.
A hatalomra jutott kommunistákat az illegálisokkal. Tehát az ígért testvériséget, ígért egyenlőséget, jogegyenlőséget. Tehát ott például Tóth Imre, matematikus és filozófus, nagyon jelentős személyiség az emlékiratában megírta, hogy az egyedüli hely, ahol nem érzett hátrányos megkülönböztetést, az a kommunista sejtekben voltak.
Szóval ezek az opciók álltak rendelkezésre a magyar zsidóknak a két világháború között.
És nem csak a magyar zsidóknak, ahogy érzem, mert ez egy hihetetlen olvasztó téged.
És még volt
téged,
egy ötödik,
a identitás lehetőségekben.
És akkor volt egy ötödik út, amit Slomo kedvér is elmondanék, az, hogy volt az ortodox zsidóság, akik vallási alapon határozták meg magukat, és akik egyik trendhez sem csatlakoztak.
A legbiztosabb pont.
Ja, a legbiztosabb pont volt, igen. Tehát ez az öt lehetőség volt. Az identitás nyilván Gál Ernőnek a szállóigévé vált metaforájával az erdélyi magyar zsidóság kettős kisebbségi sorba került. Egyfelől az anyanyelvért üldözték őket, másfelől a magyarságon belül is a vallási kisebbséget képviseltek. Ez pedig nehéz sors volt. Ennek ellenére hát hihetetlenül nagy kaliberű értelmiségek nőttek ki az erdélyi magyar zsidó alkotók soraiból, és azt mondanám, hogy maradandó életművet hagytak. Elég, hogyha Karácsony Benő író nevét említem, akinek a műveit most újra felfedezték, ő volt az egyik első polgári magyar író, szellemes, rejtett humorral meséli el a történeteit, igazán élvezetes olvasmányt képeznek.
Kicsit még ugrálva, mert sajnos már nem maradt sok időnk, pedig annyi minden érdekes dolog lenne, mert jó lenne úgy elmélni, és olyan érdekesen meséled ezeket a dolgokat. Megint egy kicsit, hogyha már a romániai zsidóság, a romániai magyar zsidóság identitás választásának, vagy válaszútjainak a tárházáról beszélünk, akkor hogyha most ugrunk időben, és átugrunk a második világháború utáni lehetőségekre. Ugye ma valaki elmegy Izraelbe, akkor hát majd de kevésbé sajnos, de azért még mindig viszonylag gyakran előfordul, hogy magyar beszédet hall, mondjuk 80 év fölötti járókelőktől. Velem is előfordult, hogy mondjuk egy szupermarketben segítettem egy néninek, aki 30 éve Izraelben él, vagy 40 éve, és nem tudott a héberül elmondani, hogy hova vigyék a bevásárlást.
De magyarul kitűnően elmondta.
Igen, magyarul kitűnően elmondta. És ezeknek az eseteknek a nagyon nagy része az romániai magyar zsidó. És ugye ennek nyilván van az a részben, és különben a statisztikák is egész megdöbbentőek, hogy a trianoni Magyarországról a világháború után, a kommunizmusig, tehát abban a 3-4 évben összesen 12 ezer zsidó vándorolt Izraelbe, viszont Romániából több tízezer, talán még a 100 000 fölött is. Részben azért, mert ugye a dél-erdélyiek túlélték, ahogy a te családod is, és részben azért, és erről kérlek, mondj egy pár szót, hogy hogy is volt ez a történet, amikor Ceausescu 100 dollárért per kopf eladta a zsidóit, és akkor nagyon sokan vándoroltak Izraelbe, aliáztak.
Hát azt nem tudom pontosan, hogy mennyiért árusította őket, de tény az, hogy megegyezett Izrael állammal, és minden kivándoroltért kapott valamennyi.
Tehát fejkvóta volt.
Meg mikor volt körülbelül?
Hát szerintem a 70-es évektől kezdődően, úgyhogy egy ilyen folyamatos kivándorlási hullám volt Romániából, egy legális hullám. Na most itt...
De talán... én úgy tudom, a vagyonukat nem vihették el.
Nem vihettek szinte semmit, sőt, aki egyetemet végzett annak, és nem töltötte le a gyakornok éveit, annak vissza kellett fizetni az egyetemi...
Nagy sarc volt ez.
Az oktatási költségeit.
Lakások, házak, ingóságok, minden ott maradt.
A lakást azt volt úgy, hogy kártérítette a biztosító kis összeggel, tehát, és gyakorlatilag két ládával utazhattak ki. Tehát,
de mégis ebben az időszakban, mondjuk a 70-es évektől a 80-as évek közepéig a romániai zsidóság nagy része bennük a magyar zsidókkal
kivándorolt, az kétségtelen, tehát egy nagyon komoly számapadás volt a Erdélyben.
És mondjuk a te családodban, csak azért, hogy ez hogyan csapódott le mondjuk egy ilyen személyes szinten a
hát
te családodban?
Hát úgy, hogy
ez...
a baráti kör egyre jobban apat leszűkült.
Ugye de bennetek apat soha nem merült föl, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel?
Édesapámban felmerült az első, a második világháború után, ugye akkor ő azt itt egy édesanyám feliratkozott aliázni, és akkor ő is feliratkozott, aztán kiderült, hogy rosszul értesült, tehát akkor még nem voltak házasok, és erre föl édesapámat kizárták a pártból, mert ő párttag volt, és ezért 30 évig nem utazhatott utána, még Budapestig sem. Tehát nagyon, nagyon
volt egy ilyen korlát.
Nagyon súlyos, mert ő nem párt nélküli volt, hanem pártból kizárt volt. Egészen addig, amíg az egyik befolyásos betege kivette azt az iratot a irattartójából, és azután már utazhatott nyugati országokba, és az Egyesült Államokban is járt, de csak azután.
És ha már a családodnál tartunk, náluk a zsidóság a háború után a te gyerekkorodban, vagy később milyen szerepet játszott? Ez megérték?
Milyen mélységig?
Ez téma volt. Ugye Magyarországon sok olyan vendégünk volt ebben a műsorban, és ahol eltitkolták mondjuk a zsidóságot a háború
nem,
után.
Nálunk sosem titkolták el, ami szerencsés volt, mert én mindig, ha rákérdezett valaki, tudtam, hogy úgyis azért kérdezi, mert szeretné tőlem hallani, mindig mondtam, hogy én is zsidó vagyok, és ezt nagyon tisztelték bennem. Tehát románok is, magyarok is, más nemzetiségűek is nagyon elégedettek voltak a válaszommal, és rögtön mindenkinek akadt egy zsidó barátja, akire hivatkozott.
Jött egy anekdóta, hogy igen.
Hogy a gyermekét Dánnak nevezte el, de csak utána tudta meg, hogy az zsidó név, meg hasonló történetekben volt részem. A szüleim értelmiségiek voltak, és ezért igazán zsinagógába nem járhattunk, mert azt nagyon szigorúan vették.
Akár egy munkahelyvesztés járt
de azért,
volna?
Hát ezt nem tudnám megmondani, de például a bar mitzvámat családi körben megünnepeltük, és aztán már egyetemista koromban kezdtem járni a kósár étkezdébe, ahol egy csomó, akkor még egy csomó fiatal zsidó volt, úgyhogy, és azután ébredt föl az érdeklődésem a történetek.
Mégiscsak szerepet játszott az identitásatokban.
Teljes mértékben.
És ez különben, ami mondjuk Budapesten egy értelmiségi családnál jellemző, csak egy szóban, Romániában vagy Erdélyben jellemző volt az, hogy elhallgassák a háború után a gyerekek elől a történteket?
Igen, volt, tudok sok ilyen esetről, ahol kikeresztelkedtek, és minden kapcsolatot próbáltak a zsidósággal felszámolni.
Köszönöm szépen, ez tényleg hallgatható még tovább, de nem ebben a mostani adásban, mert fél perc múlva lesz 14 óra, és a mi műsorunknak vége. Dr. Lövi Dániel volt a vendég. Nagyon szépen köszönöm.
Én is
tovább
köszönöm.
Sok tudományos és kulturális kutatási eredményeket kívánok. Köszönöm Kövess Lomónak is, és az önök figyelmét. Egy hét múlva újra találkozunk, minden jót.
Csak semmi majré.
Köszönjük.
Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.